értsük csak meg. Az Úr és legmagasabb gondolata immár egy egységrendet alkotott, amely elképzelhetővé tette a felső fölcserélését és azonosítását az alsóval. Ami ezt a hajlamot még erősítette, az a segítség fogalma volt, és az a mérlegelés, hogy József az álmok tervező urának legjobban úgy lehet segítségére, ha mond Káv példája szerint Petepré az Úr segítségére van. De még más is hozzájárult, hogy viszonyát az ég urához bizonyos mértékben átjátsza viszonyára a tüzes kerekek urához. Látta a borús, büszke és titkon hálás mosolyt, amellyel Potifár az udvarmester hízelgéseire felelt, a rászoruló magányosságot, ami benne kifejeződött. Talán gyermekes ezt mondani, de József hasonló részvétre indító rokonságot talált az atyák istenének magányos világon kívülisége és az elkontárkodott Rúben torony büszke kitüntetések aranyával borított életen kívülisége között. Igen, Isten, az Úr is magányos volt nagyságában, és József vérében és emlékezetében őrizte, mennyire hozzájárult az asszonytalan és gyermektelen Isten magányossága nagy féltékenységének megvilágításához az emberekkel kötött szövetségre. Emlékezett az egészen különös örömre, amit egy magányosnak a kímélő szolgahűség és az egészen különös fájdalomra, amelyet a hűtlenség okoz. Nem felejtette el természetesen, hogy Istennek a maga alkata szerint csak azért nincs köze nemzéshez és halálhoz, mert ő Bál és Bálát egyben és egyszerre. A hatalmas különbség kettő és nulla között egy pillanatra sem került el figyelmét. Ám mi csak a néma tényállást juttatjuk szóhoz itt, amikor azt mondjuk, hogy bizonyos részvét érzések és kíméletek ő benne álmatagon egybefolytak, úgyhogy eltökélte az elhagyatott nulla mellett épp oly emberhűséggel tart ki, mint amilyennel a legmagányosabb kettő mellett kitartani szokva volt. József beszél Potifár színe előtt. És ezzel elérkeztünk József első döntő találkozásához és beszélgetéséhez Potifárral a fáskertben, amelyre e történet számos leírása közül még csak nem is gondol egyik sem, sem napnyugati, sem napkeleti, és amelyről sem versbe foglalt, sem prózai feldolgozás nem tud mit mondani, épp úgy, mint számos más esetről, részletről és megerősítő bizonyítékról sem, amelyeknek napvilágra hozatalával és a szép tudományoknak való átadásával a mi változatunk és elbeszélésünk dicsekedhetik. Bizonyos, hogy ismét Bészem Heb, a gúnyvezír volt az, akinek József a régóta vágyott és a jövőre nézve valóban döntő találkozást közvetve köszönhette, még ha a törpe nem is hozhatta azt egyenesen létre, csupán előfeltételét teremtette meg. Ez utóbbi pedig abban állt, hogy a dologtalanul erre-arra ténfergő Ozarszif rabszolgafiú egy szép napon kertész lett Potifár kertjében, természetesen nem főkertész, a főkertész bizonyos Hun Anup volt, Dedi fia, más néven Parás hasú, mivel hogy a hasa föltönően napvörös volt, és a lenyugvó égitesthez hasonlóan függött a köldök táján megerősített kötény fölött, mondkával lehetett egyidős, de alacsonyabb osztályba tartozott, jól lehet méltón állta meg helyét szakmájában és foglalkozásában, melynek mestere volt, a növényeknek és életüknek ismerője és felügyelője, nem csupán dísz voltuk és háztartási hasznosságuk tekintetében, hanem mérgező és áldást hozó erejük szempontjából is, úgyhogy a házban nem csak kertészként, erdészként és a virágos asztalok rendezőjeként működött, hanem mint gyógyszerész és írismerő vajákos is, a főzetek, kivonatok, kenőcsök, beöntések, hánytatók és pépes borogatások ura, melyeket betegség esetén embernek és állatnak készített, de az előbbiek közül persze csak a szolganépnek. Mert az uraságnak egy szigorú hivatásos orvos a főisten templomából segített élni, vagy meghalni. Hun Anup pilise is vörös volt, mert a föveget megvetette, s füle mögött egy szál lótuszvirágot szokott hordani, mint írnok a nátszálat. Azon kívül kötényéből állandóan mindenféle fűcsomók, vagy palánta és gyökérminták csüngtek ki, amiket jártában keltében vágott le egy kerti ollóval, mely egy árvésővel és egy kis fűrésszel egyetemben ágyéka mellett zörgött. Az ömök férfiú arca erősen színezett és töpörödött volt, de nem barátságtalan kifejezésű. Orra gumószerű, és száját, mely sajátságos vintorral, nem lehetett tudni zsörtösen vagy kedélyesen csücsörödött fölfelé, szabálytalanul növő, sohasem nyírt szakálszőrök vették körül, amelyek gyökér rostokként csüngtek alá, és még erősítették parás hasú arcának földszerű, bárha pislogva alkonypírba merített jellegét. Kurta, földes, cinóbervörös ujja, mellyel az alája rendelt népséget, ha nem volt elég szorgalmas, megfenyegette, hasonlított egy frissen kihúzott répához. Manócska tehát a fő kertészhez fordult a külföldi portéka érdekében, aki így suttogott a törpe: a föld és terményei dolgában gyermekségétől fogva, és a legnagyobb mértékben ügyes és járatos, mint hogy eladatása előtt hazájában, a nyomorult retenuban atyának olajligetét ápolta, s a gyümölcs iránti szeretetből veszett össze társaival, akik azt kővel haigálták le és durván sajtolták ki. Az idegen azt is hihetővé tudta tenni előtte, hogy varázshatalmat örökölt, vagyis úgynevezett áldást kapott, mégpedig kettőset, az égből fönn és a mélyből alatt. Épp ez lenne tehát az, amire a kertésznek szüksége van, és Hun Anup bevehetné emberei közé a fiút, aki a gazdaság kárára most tétlenül cselleng. Kis bölcsessége így tanácsolja neki, és aki e szerint tett, még sohasem bánta meg. Így beszélt a vezír, mert szívén viselte József kívánságát, hogy az úr elé állhasson. S tudta jól, hogy teljesülésére a kertben való foglalkozás ad leginkább szerencsés kilátást. Mert mint Egyiptom minden nagyura, a legyezős úr is szerette öntözött kertjét, s remélte, hogy az élet utáni életben ugyanilyen kertje lesz élvezetére. A nap különböző óráiban pihent és sétált benne, sőt elaldogált is, és ha úgy tartotta kedve, művelőivel beszélgetett, nem csak paráshasúval a főkertésszel, hanem a kétkezi emberekkel, kapásokkal és vízmerítőkkel is. És a törpe éppen erre építette tervét, amely tökéletesen sikerült is. Paráshasú csak ugyan alkalmazta Józsefet a kert gondozására, mégpedig a fáskert volt az, ahová munkára beosztotta, pontosabban a pálmakert, mely a főépület déli oldalán a kacsató mellett keletre terült el, és még tovább kelet felé, és az udvar felé a szőlőskertbe olvadt. De már maga a pálmaliget is szőlőskert volt, mert a magas lombozatú törzsek között mindenütt szőlőágak tekerőztek, melyek között csak itt-ott akadt nyílás, ahol az erdőcskén át szabad utak vezettek. A termékenységnek ez az egyesülése, mert az indák fürtökkel voltak tele, és a pálmákon datolja termett évenként több száz liter paradicsomi volt, és a szemnek öröme, úgyhogy nem lehet csodálni, a petepré különösképp szerette pálmakertjét, több helyütt ásott vízmedencéivel, és nem egyszer nyugágyat is állítatott ott föl, hogy a lágyan susogó levélbóbiták árnyékában fölolvasóját hallgassa, vagy az írnokok jelentését fogadja. Itt kapott tehát Jákob fia foglalkoztatást, mégpedig olyat, amely elgondolkoztató fájdalmas módon előbbi életének egyik drága és rettenetesen veszendőbe ment tulajdonát idézte emlékezetébe, a fátylat, a tarkaruhát, magának és anyjának Ketonet Pászimiát. Hímzett ábrái között volt egy, amely már első látásra, Jákob sátorában, amikor a mennyasszonyi ruha csillogva terült szét az atya karjai közt föltűnt, egy szent fát ábrázolt, melynek két oldalán két szakállas angyal állt egymással szemben, és a megtermékenyítés céljából a hím virág porzójával érintették a fát. József munkája most ezeké a géniuszoké volt. A datolya pálma két laki növény, és a termőfák beporzása azoknak himporával, amelyek nem bibés, hanem csak porzószálas virágokat hoznak, a szél dolga. De az ember régtől fogva átvette ezt a házasság közvetítő szerepet, és mesterséges termékenyítést hozott létre, mégpedig úgy, hogy saját kezűleg érintkezésbe hozta a terméketlen fa levágott virágát a termőjével, és ekként beporozta. A fátyol szellemei a szent fánál éppen ezt művelték, és éppen ezt a feladatot kapta József is. Paráshasú, Dedi fia, Potifár főkertésze bízta meg vele. Ifjúsága folytán bízta meg ezzel, és ifjú éveinek hajlékonysága miatt. Mert a munka fáradtságos és mászó bátorságot és szédülésmentességet kíván, hogy a szél munkáját el lehessen végezni. Az ember különleges párnás kötél segítségével, mely egyszerre van saját teste és a pálmafa köré csavarva, faedénnyel vagy kosárkával a levéltorzsokat vagy más dudorodásokat és támaszpontokat fölhasználva, amiket a pikkelyes törzs éppen kínál, fölkapaszkodik a porzós virágot termőfa koronájához, miközben a kocsihajtó mozdulatával, aki megereszti lovai gyeplőjét, két oldalt annyival magasabbra veti a kötelet, amennyivel följebb jutott. Fölérve le kell vágnia a bugákat és tartójába gyűjtenie, azután ismét lecsúszni, majd ugyanilyen módon egy termőfa törzsén és újból másikén és megint másikén fölkapaszkodni, és a himport rejtő bugákat mindenütt párosztatni, azaz a magházas virágokba belelógatni, hogy ezek megfoganjanak, és csak hamar világos sárga datolya gyümölcsöt hozzanak, amelyeket már le lehet szedni és megenni, noha csak Paofi és Hathír kánikula hónapok érlelik meg az igazit és a jót. Földesvörös répa ujjával Hun Anup megmutatta Józsefnek a pálmák közül a porzós virágúakat, amelyekből csak kevés volt, mert egy fa akár 30 termőst is be tud porozni. Átadta neki a kötelet, amely a legjobb hazai gyártmány volt, nem kenderkötél, hanem nádrostokból készült, kiválóan áztatott vert, és hajlékonnyá tett, és első ízben személyesen ügyelt föl a fölvételnél. Mert ő volt a felelős, és nem akart, hogy az újonc lezuhanjon a fáról, és kiforduljon a bele, és az úr elveszítse vételértékét. Azután, mikor látta, hogy a fiú ügyes, és a kötélre is alig van szükség, hanem fürgeségével, melyel a fal lombjai közé feljutott, egy mókust is megszégyeníthetett volna, s a műveletet különben is gonddal és eszesen végzi, magára hagyta, és további alkalmaztatást is ígért a kertben, hogy idővel igazi kertészé váljék, ha kiderül, hogy a megbízatást eredménnyel hajtotta végre, és a gyümölcshozó fák hamarosan és bőségesen megtermik gyümölcsüket. József Istenért való nagyra vágyásában amellett még kedvét is lelte a merész és fortélyos műveletben, és mivel gyors és tökéletes munkájával hatni akarta a főkertészre, hogy az hökkenjen meg, ezt a mozdulatot József igyekezett minden emberből kicsalni, nagy buzgalommal végezte egy teljes napon, s még egyen át késő estélig, úgyhogy még naplementekor is, mikor nyugaton a lótusztó, a város és a Nílus mögött már kibontakozott a mindennapos kápráztató karmazsin és tulipánvörös pompa, és a kertet már elhagyta a többi munkás. Ő ott időzött egyedül fájnál, vagyis inkább bennük, és kihasználta a gyorsan tűnő fény maradékát, hogy párosztasson. Óvatosan dolgozgatva ült egy sudárlenge termőfa koronájában, amikor maga alatt tipegést és susogást hallott, és letekintve Manót, a kis törpét ismerte föl, aki oly kicsinyen a mélyben, mint egy gomba, két karral integetett fölfelé, aztán kezecskéivel tölcsért formált szája elé, és teljes erejéből suttogott: Ozár Szif, jön! Azután nyomban újra eltűnt. József sietett odahagyni gyöngét foglalatosságát, és inkább csúszott, mint mászott alá a fáról. Leérve észrevett, hogy a tó felül az ösvényen, melyet a szöllői indák nyitva hagytak, csak ugyan potifár az úr jön a pálmák között, csekély kísérettel, méltóságos léptekkel és fehéren az égi pír alatt, kíséretében tisztartója, mond Káv, csak nem mellette, és csak egy kisé hátrább oldalt, továbbá Dudu, az ékességek felügyelője, két házbeli írnok és Bész Emheb, a hírhozó, aki a mellékutakon már ismét csatlakozott a többiekhez. Nolám, gondolta József, pillantását az úrra irányítva, így sétál a kertben, mivel a nap hűvösre fordult. És amikor a csoport még közelebb ért, levetette magát a fal lábánál, s homlokát a földre nyomta, csupán tenyerét emelve a közeledők felé. Petepré, letekintve az útfélen görnyedő hátgerincre megállt, és ugyanígy tett kísérete is. Lábra, mondta röviden, de nyájasan. És József egyetlen gyors mozdulattal engedelmeskedett a parancsnak. Ott állt szorosan a pálma törzsénél, a lehető legszerényebb tartással, kezét keresztbetéve nyakánál, fejét meghajtva. Szíve fölötte éber és figyelmes volt. Itt volt a perc, Potifár előtt állott. Potifár megállt. Nem szabad, hogy egyhamar tovább menjen. Minden azon múlott, hogy meghökkenjen. Vajon mit fog kérdezni? Remélhetőleg olyat, amire hökkenésre méltó választ lehet adni. József lesütött szemmel várt. A házból való, vagy hallotta maga előtt a finom hang kurta érdeklődését. Nos, a lehetőség egyelőre csekély. A válasznak legfeljebb hangja, nem pedig tartalma lehet olyan jellegű, hogyha nem is hökkenésre, de legalább némi fölfigyelésre adjon okot, s legfőképpen megakadályozza, hogy a kérdéstevő nyomban továbbálljon. József ezt mormolta. Az én nagy uram mindent tud. Legkisebb és legutolsó rabja áll itt. Legkisebb és legutolsó szolgája boldog, hogy itt állhat. Középszerű, gondolta, de azért csak nem megy rögtön tovább. Nem, előbb megkérdünk, miért vagyok még itt. Ékes nyelven kell erre felelnem. A kertészek közül való vagy? Hallotta maga fölött rövid hallgatás után a nyájas hangot, így felelt. Mindent lát és tud az én uram, mint Ré, aki e földre adta. Legkisebb vagyok kertészei között. Erre a hang. De miért tartózkodsz a búcsú óráján még mindig a kertben, amikor társaid már az estét ünneplik és kenyerüket eszik? József még mélyebbre hajtotta keze fölé fejét. Te, aki a fáraó seregeinek élén állsz, uram, te legnagyobb az ország nagyjai között, szólt imádkozva. Réhez vagy hasonló, aki az égen hajózik bárkájában kíséretével. Egyiptom kormánylapátja vagy te, s az ország ladikja akaratod szerint fordul. Te vagy a legelső Thot után, aki különbség nélkül ítélkezik. Szegények védőgátja. Könyörületet szálljon rám, mint a jó lakás, mely csillapítja az éhséget. Mint ruha, amely véget vet a mesztelenségnek, szálljon rám bocsánatod, amiért fáid között munkánál időzök azon az órán, amikor a kertben jársz, s botlató köved lettem utadom. Hallgatás. Lehetséges, hogy Petepré kísérőihez fordult e választékos kérelem alkalmából, amely némileg még csikorgó kiejtéssel, de ügyesen és simán kisé, szólamszerűen, de nem bensőséges érzés nélkül hangzott el. József nem látta, hogy ura övéire néze, de ezt remélte és várt. Ha az ember jól odafigyelt, hallhatta, hogy fáraó barátja csöndesen mosolygott, amikor így válaszolt. A hivatásbeli buzgóság és az időn túli szorgalom a házszolgálatában sohasem kelti föl az úr haragját. Védj lélegzetet. Te tehát szorgos vagy munkádban, és szereted mesterségedet. József most tartotta alkalmasnak a percet, hogy fölemelje fejét és szemét. Rákel szemei, a feketék és mélyek, tekintélyes magasságban őszbarna, szelíd és kissé szomorú szemekkel találkoztak, amelyek hosszú pillákkal, büszke elfátyolozottságban, de jóságos fürkészéssel néztek vissza. Potifár ott állt József előtt, magasan és kövéren, a legfinomabb öltözetben. Egyik keze magas sétabotja támasztó korongján, a kristálymarkolat alatt, a másikban fenyőhusáng és légycsapó. Galériának tarka fajansza virágokat utánzott. Lábszárát bőrkamásli védte. Ugyancsak bőrből, háncsból és bronzból volt cipője is, amelyen állt, s melynek szíjai, nagy ujja és második ujja közt futottak át. Finomvágású feje, melynek homlokába friss lótuszvirág csüngött alá koponyájáról, figyelmesen hajolt József felé. Hogyan is ne szeretném a kertész hivatását, felelte ez. És hogyan is ne végezném buzgalommal, nagy uram, mikor ez oly tetsző mesterség isteneknek és embereknek, s mikor a kapa munkája szépségben annyival előtt áll az ekéjének, s még sok más szerszámének, ha ugyan nem valamennyinek. Mert dicsőségére válik az embernek, és kiválasztottak űzték az ősidőben. Vajon Issulánu nem volt-e egy nagyisten kertésze, s nem nézette maga Sin leánya barátságosan rá, amikor naponta csokrokat hozott neki, és asztalát ragyogóvá tette. Tudok egy gyermekről, akit kitettek egy nádkosárban, de a folyam elvitte őt Akkihoz, a vízmerítőhöz, és ez a fiút megtanította a kertészet nemes művészetére, és Saruk Inunak, a kertésznek Istár odaadta szerelmét, és odaadta a birodalmat. Még egy nagy király tudok, az izini Urraimittit, aki tréfából szerepet cserélt Ellil Banival, kertészével, és trónjára ültette őt. De lám, Ellil Bani ott maradt ülve, és maga lett király. Na nézd, mondta Potifár, és mosolyogva ismét Montcalvre, az elöljáróra nézett, aki zavarodott arccal rázta fejét. Az irnokok, de különösen Dudu, a törpe, szintén fejüket rázták, és csak Manócska sepszesz bész intett gyűrt tetszést a magáival. Honnan ismered mindezeket a történeteket? Kárduniásból való vagy? Kérdezte az udvaronc akkád nyelven, mert Babilóniát értette ezen a néven. Ott szült anyám, felelte József ugyancsak Bábel nyelvén, de Cahi földjén, Kánaán egyik völgyében nőtt fel a te szolgád, atyanyájainál. Hangzott futólag Potifár ajkáról. Mulattatta a Babilon társalgás és a válasznak bizonyos költői hangsúlya, határozatlan célzatossága, ami különösen ebben a fordulatban atyanyájainál tűnt föl, lekötötte és egyúttal feszélyezte. Valami előkelő aggodalom, hogy kérdéseivel túlságosan sok bizalmasságot kényszerít ki, és olyat hall, ami nem tartozik rá, kereszteződött benne már fölébredt kíváncsiságával és figyelmével és a vágyjal, hogy ebből a szájból még többet halljon. Nem is beszéled rosszul, mondottak Kadasman Harbe király nyelvét, és ismét egyiptomiul folytatta. Kitől tanultad a meséket? Atyám legidősebb szolgájával olvastam őket, uram. Hogyan? Te tudsz olvasni? Kérdezte Potifár, örülve, hogy csodálkozhat ezen. mert az atyáról és hogy az atyának legidősebb szolgája volt, tehát egyáltalán a szolgái voltak, mit sem akart tudni. József mélyebbre hajtotta a fejét, mint a meghajlás, tehát úgy, mintha bűnösnek ismerné el magát, és írni a fő még mélyebbre süllyedt. Milyen munka volt az, kérdezte Potifár egy pillanatnyi habozás után, amellyel az imént foglalkoztál? Virágokat pároztattam, uram. És az ott mögötted hím vagy nőfa? Termőfa, uram. Gyümölcsöt fog hozni. De nincs eldöntve, hogy az ilyet hímnek vagy nőnek kell nevezni, az emberek véleménye különböző. Egyiptomban a termőnek adják a hím nevet. De beszéltem emberekkel a tengerbeli szigetekről, Alaszkiából és Krétából, akik a gyümölcshozót nevezik nőnek, és hímnek a gyümölcstelent, amely csak porzót terem, és magányos.